Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Politikai fesztivál vagy a valódi problémák eszkalálódása? Megint vérfolyt Gyöngyöspatán.
Büntethetők az utcán lakók, a rendelet elfogadása ellen demonstráltak a Városházán.
9 emeletnyi zuhanás, a nagymama nem vette észre, hogy eltűnt a 2 éves kislány.
Helyfoglalók a Westminster apátságnál királyi esküvői lázban ég London.
Készültség van Gyöngyöspatán, miután tegnap tömegverekedés tört ki a helyi romák és a magát véderőnek nevező szervezet tagjai között.
4 ember került kórházba, több száz rendőrt vezényeltek a hevesi településre.
Mindeközben a helyiek szerint korábban soha nem volt ilyen éles ellentét a település roma és nem roma lakossága között. A kormányhivatal vezetője politikai fesztivál sorozatnak véli a történéseket.
Gyöngyöspatán korábban nem volt cigány-magyar ellentét, ezt állítják a faluban élők.
Gyöngyöspatán soha nem volt komolyabb probléma a cigányokkal, ezt is el tudom mondani. Se nem voltunk cigányellenesek, nem voltunk rasszisták, még nem is vagyunk rasszisták, de úgy látom, hogy azt akarnak bennünk csinálni akarattal.
A rendőrség szerint mintegy 40-50 fős kéziszerszámokkal felszerelt tömegverekedett össze 4 férfival, akik a cigány sor felé indultak.
Segíti a munkatársai munkáját a adott település részen üzemelő térfigyelő kamerának a felvétel, amit természetesen lefoglaltak és elemzése, értékelése ezekben a percekben is tart.
Egy súlyos és 3 könnyű sérültje van a verekedésnek, őket kórházba vitték. 3 kísértékre elkövetett lopás, egy rágalmazás és egy rongálás. Ez az 5 bűncselekmény történt márciusig, állítja a Heves megyei kormányhivatal vezetője. Horváth László szerint politikai fesztivál sorozat zajlik a településen.
Én hajnalban is itt voltam, amikor nagyon feszült volt a helyzet, és a cigány soron egy házban többen összegyűltek, és ott úgymond roma polgárjogi aktivisták is arról próbálták meggyőzni a helyi cigányokat, hogy költözzenek ki a faluból.
A cigányok győzködését Richard Field kezdte meg a múlt héten. Az amerikai üzletember evakuálásról beszélt, menekülésre szólította a romákat. Az LMP választási kampányának egyik fő támogatójától a Híradó akkor megszerette volna tudni, hogy kinek áll érdekében az indulatokat szítani, ám az üzletember nem kívánt válaszolni a kérdésre. A Híradó birtokába jutott dokumentum szerint azonban a Magyar Vöröskereszt már napokkal korábban a helyiek kérésére szervezte meg a romák csillebérci táboroztatását. Ma reggel Gyurcsány Ferenc is a gyöngyöspatai romák evakuálásáról írt az egyik közösségi portálon. Idézem: ki menjen demonstrálni, ki nyújtson jogi segítséget, ki adjon fedélt a menekültek feje fölé, más meg segítsen pénzzel. Én 1 millió forintot ajánlok fel a gyöngyöspatai romák segítésére, evakuálásra, szállításra, átmeneti szállásra. A megyei kormányhivatal vezetője szerint egy előre megírt forgatókönyv szereplői a gyöngyöspataiak. Horváth László szerint létezik egy olyan szándék, amely nemzetközi botránnyá akarja dagasztani a történteket.
Gyöngyöspatán van kollégám Víg András, szervusz! A rendőrség korábban tervezte, hogy a helyszínen rekonstruálja a tegnap esti eseményeket, ez megtörtént?
Szervusztok, jó estét kívánok! Néhány perccel ezelőtt véget ért a gyanúsítottak helyszíni kihallgatása, a bizonyítási kísérlet jelentős rendőri készültség közepette zajlott ez a nyomozati cselekmény. Most itt a hátam mögött pedig lehet látni, hogy az utcán sétáló, magukat véderőnek nevező csoport tagjait igazoltatják a rendőrök. Ez a 2 esemény is jelzi, hogy pattanásig feszült a helyzet a településen.
András, milyen a közhangulat most a településen? Azt említetted, hogy eléggé feszült. Ezen kívül mit tapasztalsz?
Eléggé feszült a helyzet, mindenki a másikat okolja, a romák azt mondják, hogy félnek a véderő tagjaitól, az itteni lakosok, nem cigány lakosság pedig azt mondja, hogy nekik elegük van abból, hogy mindenüket ellopják, tehát eléggé feszült a hangulat, de abban egyetért mindenki, hogy korábban, néhány nappal korábban még nem fordult elő, tehát nem volt ennyire feszült a helyzet. Nehezen éltek egymás mellett valóban korábban, de korábban soha nem voltak olyan bűncselekmények, mint amik most itt az elmúlt napokban hát sajnos előfordultak.
Víg András, köszönjük szépen!
A kormány szerint egy új bűnözési forma, az egyenruhás bűnözés jelent meg Magyarországon. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője, a kormányülés után bejelentette, már benyújtották a parlamentnek a büntető törvénykönyv szigorításáról szóló javaslatot. Ez alapján akár 3 év börtönnel lennének büntethetők azok, akik jogosulatlanul szerveznek olyan akciókat, amelyek félelmet és riadalmat keltenek, közösségeket fenyegetnek.
Akik ilyen egyenruhában járkálnak, akik úgy tesznek, mintha joguk lenne bármilyen intézkedésre, joguk lenne bármilyen módon fellépni másokkal szemben. Ezek az emberek egészen egyszerűen bűnözők, ezek az emberek rendbontók.
Az ellenzéki pártok egyike sem tartja magát felelősnek a kialakult helyzetért. Egymást, illetve a kormányt okolják a konfliktusokért. Törvénymódosításokat egyébként az MSZP és az LMP is kezdeményez.
Egyenruhában masíroznak hetek óta az ország több településén magukat rendfenntartóknak nevező csoportok. A Jobbik maga is szervezett tüntetést ezekre a településekre, de azt mondják, nincs közük a kedd este konfliktusba keveredett véderőhöz. Szerintük ők nem felelősek a kialakult helyzetért.
Meg kell kérdezni azokat az embereket, akik mondjuk Borsodban, Hevesben, Szabolcsban laknak, Hogy van-e cigányterror, és az, hogy idáig mérgesedett a helyzet, az úgy gondolom, hogy nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai felelőssége, hanem annak az elmúlt 20 évnek a szerves következménye, amit eddig itt csináltak.
Az LMP és az MSZP a kormányt, illetve a Jobbikot hibáztatja a kialakult helyzetért, de egyik párt sem érzi saját magát felelősnek.
Ennek az állapotnak a felelőse a Fidesz és a Jobbik. A Fidesz és a Jobbik kéz a kézben állították elő ezt a helyzetet.
Természetesen a kormányzata felelős, a rend fenntartása véget is a kormányzata felelős, és azért is, mert nem tudta megelőzni a kialakuló helyzetet.
Az LMP és az MSZP is nyújtott be törvénymódosítást a hasonló konfliktusok megelőzésére és a cigánykérdés megoldására.
Az Európai Unió tavaly nyár óta, vagyis azóta, hogy a francia hatóságok kiutasítottak több tízezer romát, fokozott figyelemmel követi a tagállamokban a romák helyzetét. Brüsszelben van tudósítónk, Víg Zoltán. Szervusz Zoli, felfigyelte a mostani gyöngyöspatai eseményekre az európai sajtó, és milyen hírek jutottak el a többi európai tagállamhoz?
Szervusztok, jó estét kívánok! Azt tudom mondani, hogy a főbb, jelentősebb európai lapok közül mindössze a német Spiegel internetes kiadása foglalkozott részletesebben a Gyöngyöspatán történtekkel, és ezt a tudósítást is főleg az MTI anyagaiból állították össze. Ugyanakkor a Spiegel kiemelte, hogy a magyar kormány ragaszkodik a rendfenntartáshoz szükséges erőszakmonopóliumhoz, állami erőszakmonopóliumhoz, és nem akarja átadni, nem engedi meg, hogy az szélsőséges militáns csoportok kezébe kerüljön. Ugyanakkor az európai közvélemény figyelme, aggodalma újabban inkább Csehországra irányul, főleg azután, hogy nemrég a német-cseh határon fekvő Krupka városában a rom rendőrség könnygázzal és a Magyarországon például tiltott viperákkal oszlatta fel cseh romák és jogvédők tüntetését, akik egyébként egy bejelentett neonáci felvonulást akartak megakadályozni. A hétvégén hasonló összecsapásokra számítanak tehát Csehországban, mert mind a szélsőségesek, mind a jogvédők, mind roma csoportok újabb megmozdulásokat jelentettek be.
Zoli, a Magyar Uniós Elnökség egyik legfontosabb célkitűzése a tagállamok közös roma stratégiájának kidolgozása. Hol tart most ez a folyamat?
Brüsszelben arra számítanak, hogy a magyar elnökséget záró júniusi csúcstalálkozón az állam és kormányfők véglegesítik, jóváhagyják azt a roma stratégiát, amely a 12 millió európai roma felzárkóztatását az oktatásban és a munkában, a munkavállalásban látja. Jellemző, hogy még a magyar kormánnyal szemben nem egyszer igen kritikus Economist nevű brit üzleti lap is ezúttal elismerően írta a magyar kormányzat tevékenységéről, arról, hogy Budapest hogyan szervezte, menedzselte a roma stratégia átvitelét, elfogadtatását. Ugyanakkor felhívták arra is a figyelmet Brüsszelben többek, hogy az európai romák valós helyzetét már ismerik azt, hogy milyen veszélyt jelent a bűnözés az európai roma közösségekre, milyen nehézségek, kihívások terhelik a romák és a többségi társadalmak együttélésének esélyeit. Tehát már árnyaltabban látják Brüsszelben is ezt a képet, és éppen ezért igen elismerően nyilatkoznak a magyar erőfeszítésekről.
Víg Zoltán, köszönjük szépen! Az este vendége lesz 9 után Pintér Sándor belügyminiszter, akit a gyöngyöspatai rendezésről kérdezünk majd.
és hogy mi lesz még a híradóban, országjáró körúton a Nemzeti Vidék Stratégia.
És egyetemi professzor lett egy pécsi ápolónőből.
Nem tudott trükkök százairól, és lelkiismeretesen végezte a munkáját, mondta Veres János volt pénzügyminiszter, amikor meghallgatta a parlament államadósságot vizsgáló albizottsága. A volt szocialista miniszter szerint az, hogy hivatali ideje alatt csak nem ötödével nőtt az államadósság, az akkori kormány és az ellenzék közös felelőssége.
Egy táskányi dokumentummal érkezett Veres János a Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere a bizottsági meghallgatásra. A testület célja, hogy megvizsgálja, hogyan emelkedhetett 30%-kal az államadósság a szocialista kormányok 8 éve alatt. Magyarország államadóssága jelenleg 22.000 milliárd forint, ami a GDP több mint 80%-a, vagyis minden magyar állampolgárra több mint 2 millió forint jut.
Hova tűnt ez a sok pénz? El kéne tudni számolni.
Nem értünk egyet azzal, hogy az állampénz elfolyna.
Veres János 2005 és 2009 között volt pénzügyminiszter. Ez alatt a 4 év alatt az államadósága nemzeti össztermék 61,5%-áról több mint 78%-ra nőtt. A volt pénzügyminiszter szerint ő szeretett volna feszesebb gazdaságpolitikát folytatni, de ezt szocialista párttársai nem engedték.
Mind 2002-ben, mind 2006-ban ígérgetési verseny alakult ki. Azt természetesen sokat akadályoz abban, hogy egy sokkal szigorúbb, költségtakarékosabb kiadás, takarékosabb gazdálkodás folyjon egy országban.
Veres János azt mondta, nem volt tudomás arról, hogy minisztersége idején a kormány meghamisította volna a költségvetés számait.
A politikai felelősséget a volt miniszter úr, jelenlegi képviselő úr sem vállalta elődjeihez híven.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is azt mondta, Magyarország legfőbb problémája az adósság, amelyet le kell győzni. A húsvét hétfőn kihirdetett új alaptörvény a GDP 50%-ában maximalizálja az államadósságot. A kormánypártok szerint így többé senki nem adósíthatja el az országot.
2-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető, aki közpénzekkel él vissza, legalábbis a kormány javaslata szerint. Nagy Anna kormányszóvivő azt mondta, a módosítással beépítik a büntető törvénykönyvbe a költségvetési csalás fogalmát. Ide tartozik majd például az adócsalás, a munkáltatással összefüggő csalás, a csempészet és az áfacsalás, vagy a jövedéki adócsalás is. A módosítás szerint azt is büntetnék, aki visszaél a rokkant nyugdíjjal vagy a táppénzzel. Pénzbírsággal büntethetők az utcán lakó hajléktalanok, döntött ma a fővárosi közgyűlés. A városatyák alig tudták elkezdeni a vitát, ugyanis egy hajléktalanokból és őket támogatókból álló csoport tüntetett a városházán. A hajléktalanok megbírságolását az ellenzék nem támogatta. A városvezetés szerint viszont nem lehet hagyni, hogy a többiektől vegyék el az aluljárókat és a tereket a hajléktalanok.
A váratlan akció miatt több mint egy órán át nem tudták elkezdeni az ülést. Ilyen még nem volt. A képviselők tanácstalanul sétálgattak. A városvezetés először a himnusszal próbált véget vetni az akciónak. De a tüntetők ezután is folytatták. A csoport szerint a hajléktalanokon szociális bérlakások és rendes munka segítenek.
Közmunkára elviszik az embereket, 4 órószer dolgoznak. 32.000 forintból, az maga szerint meg lehet élni egy hónapban?
A Jobbik most is munkát ajánlott, igaz, nem állandó.
Itt pont kertészeti felújítások vannak, és lehetne csatlakozni ezekhez a kertészekhez, a segíteni nekik.
A városvezetés végül rendőröket hívott, akik csak igazoltattak, de nem vitték el az akcióban résztvevőket. Az ülést viszont ezután tudták folytatni. A tüntetés szervezője is felszólalhatott.
7800 hajléktalan ember él Budapesten. A hajléktalan ellátó rendszer mai szinten 5400 embernek tud elhelyezést biztosítani.
A szocialisták szerint így értelmetlen a büntetés.
Ha 50.000 forintja lenne, akkor albérletet bérelne.
Az LMP szerint az önkormányzati lakásokat kiadhatnák szociális bérlakásoknak. A büntetés szerintük sem megoldás.
A rendelet nem végrehajtható, nem szolgálja azt a célt, amit elérni kíván.
A városvezetés szerint a cél nem is a büntetés, de azt mondták, azt nem fogják hagyni, hogy a közterületek így nézzenek ki, ahogy az elmúlt 20 évben.
Nem az a cél természetesen, hogy a hajléktalan fizessen 50.000 forintot, mi is tudjuk, hogy nem tud,
hanem az a cél, hogy ne költözön vissza az aluljárókba, hanem fogadja el azt a segítőkezet, amit télen is 120 emberből több mint 80 elfogadott.
Az utcán élő hajléktalanok büntetéséről szóló rendeletet végül elfogadták.
Magyarország kiemelt célpontja lehet a kínai üzletembereknek. Az elmúlt évben a két ország kereskedelmi forgalma 28%-kal nőtt, így megközelítette a 9 milliárd dollárt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke ma a kínai cégek képviselőinek azt mondta, Magyarország gazdasági és természeti adottságai jók ahhoz, hogy a modernkori selyemút vége legyen.
Palacsinta. Nem csak a palacsintát szereti Magyarországból Szunye, vagyis ahogy itt szólítják, Sára. 3 éve dolgozik Budapesten az elektronikai berendezéseket gyártó Huawei kínai vállalatnál.
Magyarországon szerintem elég hatékonyos minden munka, mondjuk a hivatalos hivatalnál is. És szerintem rugalmasak az emberek a üzletekben. És szerintem jó lehet üzletet csinálni.
Ezért is döntött úgy a cég, hogy itt építi ki európai gyártási és ellátó központját. A vállalat a VOSZ konferenciáján is szóba került, mint jó példa. Kínai üzletemberek ugyanis jó befektetésnek látják, ha elektronikai termékeket nálunk szerelnek össze.
Modern selyemút vége az Magyarország.
Demján Sándor szerint Kína legfőbb kereskedelmi partnere az Unió, amelyhez Magyarországon keresztül vezet az út.
Európai Uniót a kínai áruk a leggazdaságosabban és leggyorsabban Magyarországra érkezve érhetik el. Ez egy rendkívüli és jó adottság.
A kínai kereskedelmi tanács alelnöke pedig arról beszélt, hogy Magyarország a régióban Kína 3. legnagyobb partnere, és tavaly a kínai cégek 2,5 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon.
Megnyílt az ország első mangalicahúst árusító üzlete. A boltban minden kapható, amit az őshonos magyar sertés húsából el lehet készíteni. A vidékfejlesztési tárcánál azt mondták, igaz, hogy a mangalica fogyasztása évről évre nő, és az élelmiszerek folyamatosan drágulnak, ennek ellenére a mezőgazdaságban egyre kevesebben dolgoznak. Az agrárium fejlesztésére dolgozták ki a Nemzeti Vidék Stratégiát, amit most vidéki fórumokon mutatnak be a magyar gazdáknak.
Ásványi anyagokban gazdag, legelőről származó fűvel takarmányozza mangalicáit Kövér Zoltán őstermelő. A jószágok már csaknem 200 kilósak, hamarosan levágják őket.
Mangalicáról azt tudni kell, hogy 2 év kell neki, még ebből egy olyan sertés lesz, amit föl tudunk dolgozni. Tehát nagyon sok munka, meg takarmány igénye van.
A nehézségek ellenére Kövér Zoltán folyamatosan fejleszti családi gazdaságát, most sertésfeldolgozó üzemet építe.
A kolléganőm miért tetszik, hogy mit fizet?
A sonkát és a kolbászt ide az ország első mangalica húsboltjába szállítják. A bolt most nyílt a fővárosban. Itt minden kapható, amit mangalicából el lehet készíteni. A szaktárca szerint az őshonos állatok génállományának megőrzése állami érdek.
Amit meg tudunk termelni, és itt is látszik ezen az árukínálaton, hogy kiváló és jó minőségű, ráadásul őshonos, főleg őshonos termékeket tudunk előállítani, elsősorban a hazai piacot célszerű megcélozni.
Hiába a mangalica népszerűsége, a magyar mezőgazdaság válságban van. Míg 7 éve 550 ezeren, addig tavaly már csak 440 ezeren dolgoztak az agráriumban. Ezt a folyamatot fordítaná meg a Vidékfejlesztési Minisztérium. 10 évre szóló nemzeti vidékstratégiát dolgoztak ki. Cél, hogy nőjön a családi gazdaságok száma, megállítsák a vidéki népesség elvándorlását.
A vidék jövője, az ország jövője is egyben. Ezen múlik az elkövetkezendő generációk megélhetése, vidéken maradása, vidéki tájak élhetősége.
A vidékfejlesztési stratégia tervével a következő hetekben bejárja az országot a tárca. A fórumokon várják a további javaslatokat a koncepcióhoz.
Kizuhant egy 2 éves kislány egy panelház 9. emeletéről Újpesten. A gyerekre járókelő találtak rá. A mentők 1 órán keresztül próbálták újraéleszteni hiába. A kisgyerekre információink szerint a nagymama vigyázott, aki észre sem vette, hogy eltűnt az unokája. A rendőrség vizsgálatot indított.
19. Ott.
Az újpesti Virág utcai panelház egyik legfelső emeletére mutat ez az asszony. Onnan zuhant ki egy 2 éves kislány délben. A nő, miután kiértek a mentők, maga kezdte keresni a gyerek szüleit, de csak a nagymamát találta otthon. Ő észre sem vette, hogy eltűnt az unokája.
Kérdeztem, hogy nem hiányzik maguknak egy gyerek, és akkor benézett, és te úristen, mi van vele? Mondom, most élesztik újra len. És akkor lejött, és látta, hogy az ő unokája.
Ez a férfi is a házban lakik, szerinte figyelmetlenség okozhatta a balesetet.
Nagyon ennyi az aludt, szülők meg dolgoznak, ennyit tudok.
A kislány 20 métert zuhant, a ház előtti betonjárdára esett.
A mentők percek alatt a helyszínen voltak, több speciális mentőegységet is oda irányítottunk, együtt küzdöttek a kicsi életéért, de sajnos menthetetlen volt.
A szülők délután értek a helyszínre, az édesanyja sokkos állapotba került. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Egyetemi tanárrá nevezte ki az államfő a Pécsi Egyetem dékán helyettesét, Krisbacher Ildikót, aki 3 évtizeddel ezelőtt ápolónőként kezdte. A Magyarországon dolgozó nővérek többsége vele ellentétben nem jut el az egyetemig. A szakiskola után munka mellett kevesen tudnak tovább tanulni.
Hogyan sikerült a betegekkel kapcsolatot teremteni, sikerült-e ápolási anamnézist felvenni?
A leendő ápolókat oktatja Krisbacher Ildikó a Pécsi Egyetemen. 27 évvel ezelőtt maga is nővérként kezdte.
Ismeri a klinikai környezetet, mert nagyon sok olyan gyakorlati tanácsot adott, ami itt a klinikán jön elő, mint probléma.
Magyarországon az ápolók többsége nem jut el az egyetemig. A szakiskola után a munka mellett kevesen tudnak tovább tanulni. Ildikó betegek ápolása közben diplomát is szerzett, majd az egészségtudományok doktora lett, ma pedig egyetemi tanárrá nevezte ki az államfő.
Dr. Krisbacher Ilona Ildikót, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét.
Az ünnepség után a híradónak azt mondta, azt szeretné, ha mások is látnák, hogy nem csak külföldön érhet el sikereket egy nővér.
Nagyon fontos, hogy a mai egészségügyben az ápolóknak legyen lehetőségük a munkájukat úgy végezni, hogy szívvel, lélekkel, még ha nehéz körülmények között is, de legalább elismerésben részesüljenek.
A magyarországi kórházakban dolgozó ápolók közül kevesen keresnek havi 100 000 forintnál többet. A kormány a Semmelweis tervvel szeretne számukra is vonzó körülményeket teremteni az egészségügyben.
Kiválasztották az elnök borait. Mától 1 évig 3 féle bor, egy fehér, egy vörös és egy desszertbor lesz a magyar államfő bora. Schmidt Pál az egyik hazai áruházlánc borversenyének döntősei közül választotta ki a nyertes italokat. A fehér borok közül a Kreinbacher pincészet 2007-es somlói öregtőkék bora, a desszertborok közül Orosz Gábor 2000-es hatputtonyos tokai aszúja, a vörös borok közül pedig a szekszárdi bodri pincészet 2009-es kadarkája viselheti a Magyar Köztársaság elnökének bora címet. Erről egy szakmai előzsűrizés után döntött Schmidt Pál. Magyarország legnagyobb audiovizuális gyűjteménye jött létre, miután egyesült a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda archívuma. A közös közszolgálati gyűjtemény többek között 166 000 könyvet, 50 000 kottát, 1 millió hanghordozót, 13 millió fotónegatívot és több mint 363 000 órányi filmtekercset őriz. Ezeket folyamatosan digitalizálják. A cél, hogy az anyagok az interneten is elérhetőek legyenek. A gyűjteményhez hamaros a Nemzeti Audiovizuális Archívum is csatlakozik.
Molnár Piroska lett a nemzet színésze. Komlós Júci halála után a megüresedett helyre választották meg a Nemzeti Színház művészét, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt. Molnár Piroska több mint 200 színdarabban és rengeteg filmben, tévéjátékban szerepelt. Játszott például a Csini babában és a Taxidermiában is több színdarabot rendezett. A Nemzet Színésze címet egyszerre legfeljebb 12-en viselhetik, akik életük végéig havonta 500 000 forint juttatást kapnak.
Megkezdődött a visszaszámlálás Londonban. Főpróbát tartottak a királyi esküvői ceremónia résztvevői. Vilmos herceg és Kate Middleton esküvője pénteken lesz. Néhányan az éjszakát már a Westminster apátságnál töltötték, hogy jó helyről láthassák majd az ifjú párt. A ceremóniát a Magyar Televízió élőben közvetíti.
Már hajnalban lezárták London belvárosát, hogy akadálytalanul gyakorolhassanak az esküvői ceremónia résztvevői. Főpróbát tartottak azon az útvonalon, amelyen a királyi hintót kísérő díszmenet halad majd. Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjét a Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában tartják. 30 ezer virágot visznek az ünnepre egy Windsori parkból. A rendőrség kutyákkal vizsgálja meg, hogy nem rejtettek-e robbanószert a cserepekbe vagy a csomagoló anyagokba. A Westminster apátságban egy 18 éves juharfát is felállítottak dísznek. 600 ezer turistát várnak a ceremóniára. Néhányan már 3 nappal az esküvő előtt sátrat vertek az apátság előtt, hogy pénteken a legjobb helyről nézhessék az ifjú párt. Eljöttem annak idején András herceg esküvőjére, és részt vettem Diana-én is. Imádom a királyi családot és a ceremóniák hangulatát, meséli az egyik rajongó. Ez a férfi pedig azt magyarázza, hogy érdemes jó helyet foglalni, mert nagy tömeg lesz. Az egész világon óriási az érdeklődés a királyi esküvő iránt. A helyszínről csaknem 10 000 újságíró és riporter tudósít pénteken.
Politikai fesztivál vagy a valódi problémák eszkalálódása megint vérfolyt Gyöngyöspatán.
Büntethetők az utcán lakók, a rendelet elfogadása ellen demonstráltak a Városházán.
9 emeletnyi zuhanás. A nagymama nem vette észre, hogy eltűnt a 2 éves kislány.
A híradó után jönnek a sporthírek, Deák Péterrel aztán időjárás jelentés. 9 óra után pedig kezdődik az Este Istvánnal. Téma lesz Gyöngyöspata. Mit kérdeztek a nézőtől?
Ma azt kérdezzük, hogy önök szerint miért nő a feszültség Gyöngyöspatán. Ha azért, mert a politikai erők akcióikkal elmérgesítik a helyzetet, küldjék az A-t. Ha azért, mert a média felfújja az egészet, küldjék a B-t. Ha azért, mert a problémák most itt kerültek felszínre, küldjék a C-választ a 0635 55 55 15-ös telefonszámra, vagy szavazzanak honlapunkon a www.azeste.hu-n. 9 után 5 perccel várjuk önöket.
A híradóban pedig köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Middleton.
William Wells.
A szabályok egyértelműek. Királyi sar, királyi lányt választ.
Egy srác a sok közül.
Ő tényleg Kate?
De egy mindent elsöprő szerelemnek.
Elkövettem hibákat, amiket én nem akarok elkövetni.
Semmi nem állhat az útjába.
Velem jár, de mást visz haza.
Mutasd meg, hogy túlléptél rajta.
Miért?
Azért, hogy rájöjjön, mi hiányzik neki. Országos tévépremiér.
Semmi sem állhat közénk.
William és Kate. Egy álom valóra vált.
Szeretlek.
Én is téged. Csütörtökön 20 óra 5 perckor az M1-en. Pénteken dokumentumfilmbe rejtett kulisszatitkokat láthatnak Kate és Vilmos herceg egymásra kalálásáról. Utána rögtön kezdődik az esküvői ceremónia az M1-en. A Kossuth Rádióban a királyi esküvő minden részletét eláruljuk a 180 percben. Majd a királyi love story-val a napközben várja önöket. Délután pedig újra kitárjuk a Westminster apátság kapuit a Közelről című műsorban.